Tiszalök három szempontból nagyon fontos. Az egyik az az, hogy Tiszalökön, tehát erről az egyik legismertebb helység Magyarországon, hogy Tiszalökön nyílt meg az első olyan börtön, ami magánkézben van. Tehát nem az állam tartja fenn és működteti, hanem a tiszalöki, tehát hogy egy vállalkozó kezében van az egész börtön, és ő működteti. Másik, ami miatt Tiszalök nagyon-nagyon ismert és fontos, és akár ennél még ismertebb lehetett volna, hogy majdnem ott volt a 2008-as Megdesz nyári tábor. Nem ott volt, nem ott lesz, tehát itt van. Ezért nem annyira híres, mint Bodajk, de majdnem olyan híressé vált. A harmadik, ami viszont azt gondolom, hogy a leginkább a fényét emeli, hogy az én missziói gondolkodásom Tiszalökön csiszolódott. Tehát, hogy ott világosodtam meg egy tiszalöki helyzetben leginkább azzal kapcsolatban, ami most a misszióról bennem így megérett. Erről a helyzetről szeretnék mesélni. Két Megdesz munkatárs beszélt a tiszalöki tábor tulajdonosokkal, és jön Budapest felé. Mint minden jó magyar faluban, itt is van egy ilyen borozó, söröző, fogadó, 3-1 vendéglátóipari egység. Betérünk, mert hogy éhesek vagyunk, pesti szubkultúrát víve magunkkal, hamburgert rendelünk. Bemegyünk, 8 darab ember van, 8 férfi és egy nő, aki kiszolgál a pultnál. 8 férfi elszorva, van egy 5 fős asztaltársaság, nekünk ez az 5 fő fontos most nagyon. Ott vagyunk, és végignézek ezen az 5 főn, kicsit hallgatom, hogy miről beszélgetnek. 21 éves kortól körülbelül olyan 65 éves korig 5 különböző korosztály, mindegyik munkás ruhában, van, aki ilyen malterosabb ruhában, van, aki festékes, van ilyen mezőgazdasági munkás, akinek gumicsizma, meg ilyesmi, és hát mennek az ilyen sörözgetés, meg cigi mellette az ilyen tiszalöki témák, hogy te 6-kor holnap kelek, hallod? Kezdődik a munka. Megint nem építettük fel a falat, mert már 2 hete nem építettük fel, de holnaptól. És akkor megy a beszélgetés, és az egészből, ami nekem így nagyon tetszett, hogy ez az 5 ember, tehát hogy ők a tiszalöki férfiak, ők ismerik egymást, a gumicsizmás tudja, hogy melyik falról beszél a másik, tehát hogy van egy közös téma, és ott van Tiszalök. Tehát hogy így értődik, hogy na az ott Tiszalök. És hogy én nagyon nem vagyok tiszalöki. Na, és itt jön a megvilágosító pillanat. Beúszik, ugye a kocsmámon folyamatosan megy a tévé, beúszik a Csiga 2, Csiga TV. És egy ilyen jól fésült, szép reményű ifjú karrierje elején bemondó, és elkezdi a híreket bemondani. Az első hír, hogy sztrájkolni fog a BKV. Elkezdik, ott mutatják a képeket, egy ilyen öltönyös figura, aktatáskával nyilatkozik arról, hogy hát még mindig nem tudtak a szakszervezetek megállapodni, hogy mennyi járat jár, mennyi nem. Annyi tűnik fel az egészből, hogy én még úgy valamennyire figyelem a tévét, amit hallok a másik asztaltársaságtól, bő. Körülbelül ebből a bőből az utólag, hogyha végigmondom a történetet, tehát az érződik ki, hogy hát ez most engem nagyon nem érdekel. Tehát az, hogy mi van a BKV-val, engem tiszalökiként iszonyatosan nem érdekel. Na jó, de lemegy a BKV-s hír. Következő hír, hogy a fővárosi gázművek budapesti lakótelepeken fog kicserélni gázórákat, meg némelyik lakótelepen úgy néz ki, hogy a csövek is nagyon-nagyon előregettek, tehát ki kell cserélni. Na hát erre már jön tehát hogy erre már nem csak ből jön, hanem ízesebbnél ízesebb megszólalások hangoztak el, hogy hát ez most miért fontos. Ami az nagyon izgalmas volt, és számomra ez volt a legmegvilágosítóbb, hogy ott voltam, és tényleg nem volt fontos. Tehát igaz, hogy én Pestre mentem vissza, és kardinális kérdés volt, hogy sztrájkol-e másnap a BKV vagy nem, lesz-e 7-es busz vagy nem, de ott én egy pillanatra tiszalöki lettem. És annyira bizarr volt ezeket az öltönyös figurákat hallani, beszélni Budapestről, mert hogy én tiszalöki voltam akkor. És ez ilyen nagyon érdekes élmény volt. Ami a missziói szemléletemen változtatott, hogy rádöbbentem arra, hogy valószínűleg nagyon sokszor beszélünk úgy az evangéliumról, hogy az legalább ilyen érdektelen annak, akinek mesélünk. Tehát mi Jézusról beszélünk, és ő BKV-t hall ki belőle. Tehát, hogy legalább annyira érdektelen számára. Gondolkoztam, hogy miért. Most szeretnék, és ez az első gondolat, ami bennem nagyon-nagyon megfogalmazódott, hogy Krisztus személye nem BKV. Tehát, hogy nincs Magyarországon ma olyan ember, aki ha igazán megismeri Krisztust, akkor az nem a javára válik. Tehát nincs Magyarországon se Tiszalökön, se Bodajkon, se a BM-én, se Debrecenben, se Szekszárdon, sehol nincs olyan ember, aki ha igazán megismeri Krisztust, az nem változtatja meg radikálisan jó irányba az életét. Tehát nem BKV-ról beszélünk. Van üzenetünk. Mégis miért hangzik BKV-nak? Két szélsőséget szeretnék elmondani a misszió stratégiából, az egyik a kaméleon misszió. Én magamat kicsit ilyen kaméleon missziósnak tartom. Ennek a lényeg, ahogy ugye a kaméleon az pillanatok alatt bele tud illeszkedni a környezetébe. Én annyira hihetetlenül nagyon-nagyon empatikus vagyok, de annyira, hogy én úgy tudok keresztényként a nem keresztények között lenni, hogy észre se veszik, hogy keresztény vagyok. Tehát annyira nagyon megértem a témáikat, és úgy tudok róla beszélni, hogy nem veszik észre, hogy én keresztény vagyok. Van egy baráti társaság, nagyon szeretem őket, nagyon jó barátaim gimnáziumból, és arra döbbentem rá, hogy ők valószínűleg engem így láttak. Én voltam nekik, hogy a Marci papnak készül, az jó. És hogy ennyiben maradt. Az összes, ami nekik leszűrődött, az valószínűleg annyi, hogy hát igen, elmentek egyszer egy ilyen leszbisót megnézni, és arra én nem mentem el. És akkor hát majd valahogy megpróbáljuk elvinni, nem sikerült elvinni, de hogy körülbelül nekik az én kereszténységem az ennyi volt. És azt gondolom, hogy ez azért, mert hogy én megrögzött kaméleon missziós voltam. Tehát azt gondoltam, hogy ha az ember megérti a másikat, megérti, hogy milyen helyzetben van, és azonosulni tud vele, és nem tudom, akkor majd valahogy az életemen keresztül, azon keresztül meglátják, hogy milyen Jézus, de nem. Tehát úgy láttam, hogy nem. Na, ennek a másik radikális változata nyilvánvalóan ki fog derülni, hogy na ez nem én vagyok, az a víziró misszió. Van egy felmérés, hogy állítólag a világban a vízilovak által halnak meg a legtöbben emberek, mert hogy nagyon gyors állat, iszonyatosan nagy agyarai vannak, és utálja az embert. Tehát, hogy fél az embertől, és ezért felagyarolja. És a víziló misszió az nekem kicsit ilyen. Tehát az az a pillanat, amikor találkozik a másikkal az ember, és én gyomorba evangélizálja. Tehát gyorsan elmondja, hogy egy bűnös vagy, még rázúdítja azt is, hogy ha nem térsz meg, akkor iszonyatosan pokolra jutsz, és még, tehát, hogy még pár ilyen dolgot a fejéhez vág, és aztán várja a hatást. Vagy a másik, ami történhet, az egy ilyenen is részt vettem, az amikor jöttek a koreai misszionáriusok a gyülekezetbe. És hát ezt most is muszáj bemutatnom. Tehát kiálltunk a Duna pláza elé, színes csákokban, meg ilyen mindenféle színes feliratokkal, és gyakorlatilag úgy nézett ki a dolog, hogy elkezdtük énekelni, hogy Mercy is falling. Mercy is falling in sing rain, és így énekeltünk. Ebben ugye az volt a szép, hogy nem érte, alapjában ugye egy átlag 13. kerületi Dunaplázába menő ember, mondjuk jó becslét szerint 30%-a nagyjából értette, hogy valami esik. A mercy az ugye már keresztény szó, tehát azt annyira az ilyen angol nyelvkönyvekből nem fogja megtanulni, tehát azt nem tudja már, hogy mi esik. De az eső, igen, tehát az eső is valami gyanús. De a 70% még ennyit se tud meg belőle, csak azt látja, hogy Jézus felirat mellett furcsa koreaiak, meg néhány magyar, csákóval a fején, színes lufival ugrál. Tehát ez szerintem a víziló evangelizációnak egy baráti, tehát ez az a része, amikor a víziló el van kerítve, és nem tudja felöklelni az ellenfelét. De van az a fajta, amikor felökleli. Na ezzel szemben, ez a két szélsőség volt, ezzel szemben azt látom, hogy a Biblia beszél az inkarnációs misszióról. Arról, hogy Krisztus megüresedett, és emberré lett. Isten volt, de emberré lett. Fontos volt számára, hogy Istenként a lehető legpontosabban és legszemléletesebben elmondja, hogy mit jelent az Isten országa, hogy mit jelent az evangélium. Itt volt közöttünk, és mindent csinált, amit mi csinálunk, és megmutatta, hogy milyen emberként az Isten országát elhozni a világba. Ez az inkarnációs misszió. Azt gondolom, hogy látszok itt a feliratokban, hogy azért az, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé, ezt, hogyha tovább fordítjuk, nagyon furcsa dolgok is kijöhetnek belőle. Tehát, hogy ez önmagában egy nyelvi szerkezet, aminek ha a lelkületét nem értjük meg, akkor nagyon-nagyon mellé tudunk lőni. De az inkarnációs misszióban Krisztus megvalósította, hogy emberré lett. Ez kicsit olyan, mintha valaki meg tudja azt valósítani, hogy tiszalökivé lesz. Ott van a tiszalökiek között, megérti, hogy milyen tiszalökön élni, megérti azt, hogy mik azoknak az embereknek a gondolatai, mik a kérdései, mik a fájdalmaik, mik a szükségeik, és utána el tudja nekik mondani, hogy tiszalökön az Isten országa Krisztuson keresztül, hogy valósul meg. És akkor már nem BKV, tehát akkor már Krisztus is tiszalöki Krisztus tud lenni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát az első az, hogy van üzenetünk mindenki számára, ugyanakkor nagyon hangsúlyosan hiszek abban, hogy nem mindegy, hogy adjuk át ezt az üzenetet. Tehát hiszek abban, hogy az inkarnációs misszió valakinek valamivé lenni azért, hogy Krisztust oda tudjam neki adni, hogy rajtam keresztül Krisztus tudjon benne munkálkodni, ez a cél. A harmadik viszont az, hogy nem hiszek abban sem, hogy rögtön el tudja ezt az ember élni. Tehát ez egy nagyon kényelmes értelmiségi hozzáállás, amit én is nagyon szívesen követek, hogy az ember úgy ráhangolódik, elolvas 25 könyvet, megtanulja, hogy mi is az az inkarnációs misszió, megtanulja teológiailag, hogy helyezkedik bele ez a Bibliába. És aztán megközelíti 50 oldalról a dolgot, és aztán már nagyon rálátna, és akkor kimegy, és akkor majd valamivé válik valakinek, hogy elmondhassa a Krisztust. Ebben nem annyira hiszek, hanem sokkal inkább abban, amit Pál ír a Filippieknek, hogy Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. És amikor Pál erről ír, akkor olyan emberekről is ír, akik iszonyatosan szennyes megközelítésből. Tehát mondja azt ugye Pál, hogy azért, hogy versenyegjenek velem, azért hirdetik a Krisztus, mert irigyek. De azt mondja, hogy Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. És azt gondolom, hogy ez a kulcs, ez a harmadik kulcs, hogy az ember nem úgy születik, hogy tudná azt tenni, amit Krisztus tett. Hogy értené, hogy mit jelent az inkarnáció, mit jelent az, hogy feladom önmagam, a másik olyanná válok, mint a másik, megértve őt, és el tudva mondani azt az üzenetet, hogy mit jelent az, hogy Isten országa itt van Krisztus által, hogy megérkezett a király. Ezt iszonyatosan kell gyakorolni. Amikor falu misszióban voltam, kétszer voltam, szerintem nagyon pancser dolgokat csináltam. Tehát, hogy de a többiek is. Tehát olyan mellényúlásaink voltak, hogy az már szép. De ami az egészből nekem nagyon megerősödött, hogy a falu misszióban megértettem, hogy ki nekem Krisztus. Mert találkoztam emberekkel, akik nem ismerik. És beszélgettünk, és tudtam, hogy mi hiányzik nekik. És lehet, hogy nagyon sután mondtam el, hogy számomra miért nem hiányzik az a dolog, amiről ő beszél, hogy ez Krisztus hogy tölti be számomra. Lehet, hogy nagyon furi mondtam el, de az biztos, hogy megerősödött bennem, hogy számomra ki Krisztus. És azt gondolom, hogy ha még elmegyek 20 falu misszióba, legalább ennyi súta dolgot csinálok, de lehet, hogy 21 egyszerre, mikor már sok emberrel beszélek, akkor elkezdek ráérezni, hogy mit jelent számára érthetővé tenni az evangéliumot. Voltam kérdőívekkel, a Hamar Dáviddal mentünk egyetemekre kérdőíveket kitölteni arról, hogy ki hogy gondolkozik a keresztényekről. Voltunk a BME-n, az ELTE-n, akartunk menni a közgázra, de még nem jutottunk el. Ami az egészből nagyon szembetűnő volt, hogy nagyon nagy szüksége van az embereknek, az egyetemistáknak Krisztusra. És amikor beszélgettem velük, és feltettek kérdéseket, vagy egyáltalán beszélgettünk arról, hogy számukra mit jelent ez a kérdőív, akkor rádöbbentem, hogy az, hogy létezik ez, ez az IFES-ben, Megdeszben ez a mondat, hogy diákoknak diákká, egyetemistáknak egyetemistává, és akkor itt van ez a kép, ami kicsit ijesztő, akkor ezen nagyon sokat kell gondolkozni, és nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy ez valósággá váljon. Amikor én benyomtam a Google képkeresőbe azt, hogy egyetemista, akkor az első négy találat szerintem ilyen félmeztelenes, gólyatáboros nők rohangálása volt. Aztán jöttek az ilyen ivós-hányós bulik, és hogy először én azt gondoltam, hogy na majd a kivetítés végére odaírjuk, hogy egyetemistának egyetemistává. De hogy nézegettem a képeket, egy ilyen nagyon nagy kérdőjel kerekedett ki bennem. És azt gondolom, hogy nem igaz, hogy az egyetemista ilyen. Mert hogy ti is egyetemisták vagytok. És nem csak az a diákság, ami ott megjelenik, és ti is tudjátok, hogy nem csak ez az egyetem. És a mellettetek lévő nem hívő barátaitok sem feltétlen ezek. De valahogy ez a kép alakult ki. És el kell tudni mondani az egyetemen, és meg kell tudni jeleníteni Krisztus országát. Diáknak diák kell lenni, és egyetemistának egyetemistává. És azt gondolom, hogy van üzenetünk, érdemes törekedni arra, hogy csiszoljuk. Tehát ez a tábor legyen arra jó, hogy gondolkozzunk arról, hogy hogyan lehet erről, mi az üzenetünk, hogyan tudjuk ezt átadni, mit jelent az inkarnációs misszió, mit jelent diáknak diák kell lenni, egyetemistának egyetemistává, de ami a legfontosabb, hogy gyakoroljuk, próbáljuk ki, mondjuk el. És láttam én már olyan kaméleon missziót, aminek a végén megtértek emberek. És pár hete hallottam olyan víziló misszióról, aminek a végén megtértek emberek. És azt gondolom, tehát, hogy törekednünk kell minél inkább a bibliai modell felé menni, de ezt csak a gyakorlaton keresztül tudjuk. És azzal a hittel, hogy nem csak Pál örül annak, hogyha Krisztust hirdetjük, hanem Isten maga is. Úgyhogy arra szeretnélek titeket nagyon biztatni, hogy ezt a tábort használjátok fel erre, hogy e körül gondolkodunk közösen, és ami a legfontosabb, hogy magunkban tisztázzuk, hogy mi számunkra az evangélium. Mit jelent számunkra Krisztus? Ki az, akit mi hirdetünk? És most szeretném, hogyha imádkoznánk ezért. Dicsőítünk, Uram, azért, hogy eljöttél közénk. Azért, hogy megürisítetted magad, csak azért, hogy mi érzékelhessük, megfoghassuk a te jelenléted. Áldunk azért, hogy ennek az eseménynek azóta is tanúi vannak, és ezeken a tanúkon keresztül jutott el hozzánk is a te örömüzeneted. Áldunk azokért az emberekért, akik most már évezredek során végigvitték ezt az üzenetet, és vállalták, hogy hirdetnek téged. És Uram, veled együtt örülünk. És kérünk téged, hogy lehessünk mi is öröm a te számodra. Add a mi szívünkbe is azt a szenvedélyt, azt a lendületet, lelkesedést, hogy lehet hirdetni a te örömüzeneted, és van értelme, és akkor is, ha kaméleonok vagyunk, akkor is, ha vízilók, van értelme elmondani, és lehet egyre inkább olyanná lenni, mint amilyen te voltál közöttünk, és lehet tőled tanulni. És áldott légy, Uram, azért, hogy ezért most itt lehetünk, hogy rólad tanuljunk meg ezekről a dolgokról. Magasztalunk azért, hogy vannak a világon olyanok, akik az életüket is kockára teszik, mártírságot vállalnak csak azért, hogy hirdessék a te neved. Könyörgünk, hogy adj nekik erőt és kitartást. És köszönjük az előadónkat, kérjük, hogy áld meg őt a héten, legyél nagyon vele, és add neki a te szavad. És Uram, hagyj kérjünk még hamar Dávid családjáért, várják a második babát, és bármikor megszülethet, kérünk téged, hogy vigyázz rájuk, őrizd őket, mert nagyon körül a szereteted előket, és add, hogy minden rendben legyen a szülésnél. És hagyj könyörögjünk azért is, hogy a megszületendő gyermek is megismerje majd a te örömüzeneted. Uram, nagyon nagy szükségünk van rád, és te azt ígérted, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek, ott vagy, kérünk, hogy legyél közöttünk egész héten, Szent Lelked által.